a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hamvazó szerdához érkeztünk. Kezdődik a 40 napos böjt, amellyel a keresztények húsétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia üzenetében. A húsételtől való tartózkodás önmagában nem tekinthető böjti cselekménynek. A modern ember felteheti magának a kérdést, mi az az érték, szokás az életében, amihez általában ragaszkodik, de amiről az Isten előtti meghajlás jeleként lemond ebben az időszakban. Hamvazó szerdán a 18 óra 30 perckor kezdődő szentmisét az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek celebrálja, ezt a Szent István Rádió élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Az elmúlt években jelentősen csaknem hatszorosára nőtt a szociális célú kiadások összege, jelezte a gondoskodás politikáért felelős államtitkár a hajdúszoboszlói Szent II. János pápa szociális otthon átadásán. Fülöp Attila elmondta, 2010-ben 325 milliárd forintot fordítottak erre a célra, az elfogadott idei költségvetésben pedig már 1860 milliárd forint áll rendelkezésre, ami tartalmazza a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben dolgozók idei 15%-os béremelését is. A 99 ellátott befogadására alkalmas hajdúszoboszlói szociális otthon a Debrecen-Nyíregyházi Katolikus Egyházmegye beruházásában készült el, a kormány az intézmény működtetését támogatja. Az új létesítményt az egyházmegye saját beruházásában 2 milliárd 700 millió forintból építették fel, Palánki Ferenc megyés püspök áldotta meg. Ő a szeretet győzelméről beszélt. A szeretet mindent legyőz, erősebb, mint a halál, mondta, hozzátéve, hogy ismerjük fel a másik emberben a jelenlévő Istent. A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezi a MOL az Energiaügyi Minisztériumnál a régió ellátás biztonságának fenntartása érdekében, és megkezdték a finomítóig tengeri úton történő ellátását, de jelezték, nincs veszélyben az üzemanyag ellátás. Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Horvátország kész segíteni az ukrajnai tranzit leállását követően az uniós jog és az amerikai szankciók betartásával, közölt az ex-közösségi portálon a horvát gazdasági miniszter. Antal Susnyan azt írta, Horvátország felelősen és átláthatóan jár el a regionális energiabiztonság ügyében, nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyag ellátása veszélybe kerüljön. Szijjártó Péter szerint Magyarország nem szívességet kér Horvátországtól, amikor az orosz kőolaj Adria vezetéken keresztüli szállítását sürgeti, hanem az Európai Unió szabályok betartását. A külgazdasági és külügyminiszter szerint, amennyiben a csővezetékes tranzit, például a Barátság kőolaj vezeték, politikai vagy más okok miatt ellehetetlenül, Magyarország és Szlovákia jogosult tengeri útvonalon is orosz kőolajat vásárolni. Március 15-én békemenet a legnagyobb, posztolta ki Orbán Viktor a Facebook oldalára. A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt lesz még egy békemenet, és most megerősítette ezt posztjában. Ennek időpontja a választási kampány hajrájára esik. A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás. Korábban Magyar Péter ellenzéki pártelnök is elmondta, hogy a Tisza párt is rendez nemzeti menetet a kokártás ünnepen. Több mint 10 000 igénylésnél tart az energetikai otthonfelújítási program 62 milliárd forint értékben. Több mint 6 000 nyertesnek már ki is fizettek 28 milliárd 400 millió forintot, ismertette az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére lehet pályázni az ország bármely részéről, akár 10 millió forint fele részben vissza nem térítendő támogatás kapható. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csak északkeleten lehet némileg több a felhő, csapadék nem hullik, a szél több felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, -2, napközben +6-7 fok körül alakul, híreinket hallották.
A napverse.
Dolgaim elől rejtegetlek, Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítnék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítnék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva szántanék én is a nyomodba. A szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a felevarjat. S bármi efféle volna munkád, velem a soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék. Vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, s én hosszan mindent elbeszélnék.
József Attila Isten című versét Cseke Péter mondta el.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban Béke Firita gyógytornász manuál terapeutával beszélgetünk arról, mi is a fájdalom, és hogy miért szükséges különbséget tenni a különböző fájdalomérzetek között. Miért fontos a testi, lelki és szellemi jólétünk egysége, hogyan tud segíteni egy manuál terapeuta a fájdalom eredetének felkutatásában. Ezekre a kérdésekre keressük a választ, ha tehetik, tartsanak velünk.
A fájdalom az, amit talán az emberek nagy része próbál megállítani, megpróbálja egy kicsit tompítani, elnyomni, próbálunk szabadulni tőle. Hát arról fogunk ma beszélgetni, hogy mi is ez a fájdalom, és mit is jelezhet ez nekünk. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen. Tehát ez egy nagyon jó kérdés. A fájdalom az nagyon sok minden miatt jelentkezhet. Azt hiszem, hogy egyetlen egy dologba megállapodhatunk, ami közös a fájdalomba, hogy meg akarunk tőle szabadulni. Ez szerintem így mindenféle fájdalomról elmondható. Fájdalomból is vannak egyszerű fájdalmak, meg vannak egészen nem egyszerű fájdalmak. Van, hogy a fájdalom az egy egészen konkrét kézzel fogható hátterű, vagy egy kézzel fogható dologból vagy okból adódik, de nem ez a jellemző. Hanem amikor már visszatérő fájdalom van, vagy itt is fáj, ott is fáj, amott is fáj, vagy beveszek egy fájdalomcsillapítót, és amikor annak kimegy a hatása, akkor újra jelentkezik, akkor ott már érdemes elkezdeni egy kicsit kutakodni, hogy mi okozza, vagy mi miatt alakult ez ki, vagy miért nem múlik el. Azt gondolom, hogy a szakembereknek a nagyon sok tudás és eszköz van a kezükbe ahhoz, hogy segítsenek a fájdalmat megérteni, illetve hogy segítsenek a paciensnek abban a munkában, hogy ez a fájdalom elmúljon vagy megszűnjön. És akkor ezzel még csak az első lépést tettük meg, mert az, hogyha nincsen fájdalom, az még nem jelenti azt, hogy meggyógyultunk, vagy hogy jól vagyunk. Az még csak annyit jelent, hogy fájdalommentesek vagyunk, és még azért a fájdalommentes állapotba is lehet, hogy a szervezetünk iszonyatos energiákat fordít arra, hogy valamit kompenzáljon. Például mondjuk egy ülő munkánál a folyamatos monitorra meredés miatt létrejött testhelyzetet ellensúlyozza, és nem biztos, hogy ez rögtön abban a pillanatban fájdalmat okoz. Hogyha sok vagy van a szervezetünknek, meg a rendszernek energiája kompenzálni, akkor nagyon sokáig tudjuk úgy használni a tartalékainkat, a kompenzatórikus tartalékainkat, hogy ne jelentkezzen a fájdalom, hogy aztán, amikor már kimerülnek ezek a készleteink, akkor egyszer csak, mint a lavina, boom, megindul minden, és itt fáj, ott fáj, amott fáj, és akkor már nagyon nehéz kigöngyölíteni, vagy kibogozni a szálakat, hogy honnan is indult el ez az egész folyamat.
Itt évekről beszélhetünk, hogy mondjuk kompenzál a szervezet, hogy
nem
nagyon
kellenek
sokáig?
Hozzá évek, lehet az rövid idő is. Ezekre nincsen szabály, semmire nincsen szabály, tehát hogy két derékfájás, vagy két nyakfájás, az két embernek a saját nyak vagy derékfájása, tehát azért kevés, hogyha én bepötyögöm a keresőbe, és rákeresek torna gyakorlatokra, mert pont ezért, mert hogy mindenkinek más az életmódja, mások a fizikai adottságai, más jellegű terhelés éri, más, hogy használja a testét. Ebbe azt is értem, hogy például, hogyha én elmegyek futni, vagy te is elmegyünk ketten futni, akkor teljesen más, hogy használjuk az izmainkat, pedig ugyanazt csináljuk. Ugyanazon a terepen futunk, ugyanolyan sebességgel futunk, és mégis más izmainkat, vagy ugyanazokat az izmainkat más módon használjuk, mert más az idegrendszerünknek a kapcsolata a testrészeinkkel, az adott izmainkkal, máshogy kapcsolódunk a testünkhöz, máshogy éljük meg a testünket, lehet, hogy máshogy vagyunk jelen a pillanatban, és akkor már ott a kapcsolódás az megint problémás lesz, hogyha máshol jár az eszünk, de hogy ez nem csak arra vonatkozik ez a kapcsolódás, hogy másra gondolok, és nem a futásra, hanem hogy tanultam meg az én idegrendszerem, hogyan tanulta meg használni ezeket az izmokat. És úristen, itt elmehetünk egészen a csecsemőkorig is akár, mert lehet, hogy már odáig vissza nyúlik mondjuk egy nyakfájdalom, de lehet, hogy nem kell ennyire sok évtizedet felgöngyölítenünk ahhoz, sőt, meg se fogjuk azt soha fejteni, hogy neked azért válja nyakad, mert hogy csecsemőkorodban, nem tudom én, a dadus néni csúnyán nézett rád, tehát hogy nem, azért így nem gondolok ennyire ezoterikusan, vagy ilyen messze menőkig nem gondolom, hogy boncolgatni kellene egy fájdalomnak az okát, de az biztos, hogy az egész szervrendszer tekintetében, az egész ember viszonylatában kell egy fájdalmat értékelnünk és kezelnünk, és ez mindig egyéni, tehát nem. A te nyakfájásod nem ugyanattól fog elmúlni, mint az én nyakfájásom. Azt hiszem, ebben így majdnem biztosak lehetünk.
Szerintem az előző beszélgetés alkalmával is érintettük ezt a témát, hogy ugye, mint a hagyma rétegei, úgy próbálod megtalálni az origóját tulajdonképpen ennek a fájdalomnak. Most elmegy valaki akkor tehát egy manuál terápiára, és ott akkor ez hány kezelés, vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy te próbálod megtalálni ezt a helyet?
Erre sincsen válasz, nincsen erre szabály. Ezt azért is nagyon nehéz megválaszolni, hogy hány kezelésre lehet szükség, vagy sem, mert szerintem egyetlen egy problémának sincs egyetlen oka, ez az egyik. Tehát, hogy mindannyiunkat ér stressz, mindannyiunknak van szüksége étkezésre, van szüksége pihenésre, kapcsolatban vannak a belső szerveink, az idegrendszerünkkel, a izmainkkal, a fascia rendszerünkkel, ezeket nem lehet külön választani. Azt is gondolom, hogy olyan esetek, helyzetek, szituációk is vannak, amikor ugyan egy mozgásszerv rendszeri probléma van, tehát egy olyan probléma van, amihez jó eséllyel mondjuk gyógytornászhoz vagy manuál terapeutához fordulunk, de hogy az út az mégis valahonnan egy nem egészen fizikai kezelések oldaláról a legkönnyebben megközelíthető. És lehet, hogy könnyebben előjönnek a hagymahéj, vagy leválnak a hagymahéjak, és könnyebben felbukkan a kiváltó ok, hogyha például egy feszültségoldó technikát, vagy valamit olyat tanítunk meg, vagy egyszerűen csak elkezdünk egy olyan gyakorlat kapcsán, elkezdjük megtanítani azt, hogy hogyan végezze azt az adott izommunkát úgy, hogy az célra vezető legyen. Tehát, hogy ezt azért nagyon nehéz megválaszolni ezt a kérdést, mert hogy nem, szerintem nem csak a holisztikus szemléletbe, de hogy tényleg annyira minden probléma annyira egyénre szabott, hogy nehez egyszerű megoldás, vagy erre egyszerű válasz van, hogy mivel minden probléma teljesen egyénre szabott, ezért a megoldásának is teljesen egyénre szabottnak kell lennie, és nem lehet ilyen protokollokból vagy sémákból kezelni.
Most történetesen, hogyha van egy bokasüllyedéssel érkező páciens, akkor ő jó eséllyel valamilyen mozgásszervi problémát már érzékelt ahhoz, hogy eljutott hozzád. Az alapvetően biztos, hogy a bokasüllyedés okozni fog egyéb problémákat. Tehát, hogy vannak olyanok, amik fixen fognak okozni valamilyen problémát.
Igen. De nem a bokasüllyedés okozza a problémát, mert a bokasüllyedést is okozza valami.
Tehát, itt vannak a hagyma rétegei.
Igen, itt már kezdhetünk elővenni a konyhakésünket, tehát, hogy mondjuk tegyük fel, jött ez az emberke a bokasüllyedésével, meg kell néznünk, hogy mi van ennek a bokasüllyedésnek a hátterében. Ezt most így látatlanul vagy látatlanban megmondom, hogy biztos, hogy lesz a stabilitással kapcsolatban valamiféle problémája. Na most, hogyha egy gyereknek nagyon lazák a kötőszövetei, akkor az biztos, hogy a stabilitásnál az károkat fog szenvedni, vagy nem alakul ez saját magától a kívánt ütemben, vagy a kívánt módon, illetve az is elég valószínű lesz, hogy az ő idegrendszere azokat az izmokat, amik a stabilitásért felelősek, azokat nem fogja tudni a megfelelő módon működtetni, vagy egyáltalán nem fogja tudni működtetni, mert hogy minden test vagy szervezet a stabilitásra törekszik, és azokat az izmokat fogja használni, amit ő könnyebben fog tudni használni. Ezek a jobban hozzáférhető, megmarkolható, nagyobb izmok.
Ez már kompenzáció.
Ez már kompenzáció, igen. De hogy ő nem tudja, tehát hogy ő azt érzi, hogy ott van egy olyan mocorgás vagy mozgás abban az izületben, ami nem kívánt mozgás, elkezd ellene védekezni, és akkor sajnos nem a stabilizátorokat fogja bekapcsolni, hanem a nagy izmokat, mert biztos, hogy ennek is megvan az élettani háttere, hogy az idegrendszernek ott hogy alakul a fejlődése, ehhez én nem vagyok sajnos elég elég okos vagy elég járatos. Az a lényeg, hogy mire mondjuk hozzám eljut a paciens, vagy mire odáig eljutunk, hogy már egy tudatos izom munkáról tudjunk beszélni, addigra már kialakul egy olyan automatizmus, amikor a testünk próbál stabilitást, vagy igen, egy izületét próbálja megvédeni, hogy olyan izmokat használ, ami már egy kompenzációs mechanizmus, aminek nem az a feladata, hogy a stabilitást megadja.
Thank you.
Most, hogyha maradunk ennél a példánál, hogy bokas hülyedéssel érkezett, nyilván nem a bokája fáj az illetőnek, hanem valahol máshol, ami ezt a fajta stabilitást próbálja megtartani. Vagy próbálta, csak most már előjött a fájdalom.
Bárhol fájhat neki, igen, de nem is biztos, hogy fáj neki bármi. Tehát, hogy ha nincsen megfelelő stabilitás, az akár azt is eredményezheti, hogy könnyebben megsérül, lesérül. Tehát nem biztos, hogy neki maga a bokas ülyedés fog panaszt okozni, hanem lehet, hogy egy sporttevékenység közben sokkal könnyebben megsérül, vagy hogyha már ez a bokas ülyedéses paciens már idősebb, vagy bőven felnőtt, akkor ott pedig a szervezetünknek egy másik ilyen kompenzatórikus technikája, hogy az instabil, vagy túl mozgó területeket stabilizálja, az a méznek a felhalmozása, vagy lerakása, és akkor ott elmeszesíti azt az adott testrészt, vagy azt az adott ízületet, és akkor lehet, hogy abból a meszesedésből adódnak problémák, vagy pedig, amit ott így ezáltal stabilizálta a testünk, akkor a fölötte vagy az alatta lévő szegmentumnak a túlterhelése okozza a panaszt. Tehát, hogy általában ha egy rendszernek a működése megbomlik, ezt most vehetjük teljesen ilyen fizikai, statikai szemszögből, akkor biztos, hogy lesz benne túlterhelt terület, ahol jó esetben, vagy hát nem jó esetben, de hogy ahol nagy valószínűséggel majd megjelenik a fájdalom, vagy létrejön valami sérülés. De attól, hogyha csak ilyen nagyon fizikai, kockáspapíron levezethető oldalról nézzük meg a rendszert, még nem biztos, hogy a megfelelő úton haladunk. Mert hogy ugye lehet, hogy a testtartásunk egyforma, de a pszichés terhelésünk, a alkati tulajdonságaink, a mindenféle lelki adottságunk, az a mód, hogy hogyan tudok kapcsolódni, a beállítottságunk, hogy hogyan tudok kapcsolódni saját magamhoz, vagy az egyéb dolgokhoz, hogy lelkileg mennyire vagyok stabil, az biztos, hogy különbözni fog. Tehát ezért is van az, hogy ha te lúdtalpas vagy, és megnézel mondjuk a neten egy videót egy lúdtalp tornáról, akkor lehet, hogy neked segíteni fog, vagy lehet, hogy neked a lúdtalp miatt mondjuk mit fájjon, mondjuk fájjon a térded, az viszonylag közel van hozzá. Lehet, hogy neked elmúlik azoktól a gyakorlatoktól a tértfájásod, de én is lúdtalpas vagyok, ugyanezt a tornát csinálom, és nem múlik el. Mert az még, hogy egy gyenge izmot erősítsek, egy rövidült izmot megnyújtsak, ami olyan egyszerűnek és logikusnak tűnik, vagy hangzik, az még nem jelenti azt, hogy ezzel a rendszert, az egész rendszert pozitívan tudom annyira az egész rendszernek az egyensúlyát vissza tudom állítani. Lehet, hogy tudom pozitívan befolyásolni egy darabig, csak aztán nem biztos, hogy ez elég.
Említetted, hogy nem is biztos, hogy fáj. Tehát nem is biztos, hogy van tünet. Most az emberek nagy része hozzád is valószínűleg akkor mennek el, hogyha már fáj.
Igen.
Tehát valaminek fáj.
Valami fáj. Nem biztos, hogy fáj, lehet, hogy szédül, de igen, valami tünetnek vagy panasznak azért lenni valami tünet vagy panasz azért lenni szokott, hogy eljussanak hozzám. Azért ez se mindig így van, mert azért úgy is sokan szoktak eljutni hozzám, hogy nem tudom, a családnak egyik tagja eljön, és akkor ő megtapasztalja, és akkor onnantól kezdve így szépen felsorakozik a családnak az összes többi tagja. Úgyhogy én már nagyon sok családban érzem magam családtagnak, és a szívemben viselem az egész családnak a dolgait. Tehát, hogy nem csak úgy kerülhetnek hozzám, hogy fáj, hanem kerülhetnek ilyen egyéb csoda folytán is.
Igen, itt most arra akartam kiukadni, hogy a megelőzés, még mindig nem ott tartunk, hogy ez talán fontosabb lenne, mint a tűzoltás.
Hát nem is tudom, hogy a magyar nyelvben a megelőzés szónak így van-e létjogosultsága, vagy hogy ezt így ki is lehetne akár radírozni az értelmező kézi szótárból. Igen, mert ez szerintem pont azért, mert hogy annyira, tehát amennyire a problémát megoldani egyénre szabottan lehet, úgy a megelőzést is, hogyha szakmaiak akarunk lenni, akkor azt is egyénre szabottan lehetne, hogyha nagyon hatékonyak akarunk lenni. Az biztos, hogy hát nekem lennének ötleteim a megelőzéssel kapcsolatban, hogy az általános iskolákba mit lenne érdemes bevezetni, és mit nem, meg hogy hogyan lehetne, vagy mikre lehetne odafigyelni. Szerintem a stressznek a kezelése, illetve ennek a, nem igazán tudok más szót mondani, de a kapcsolódásnak a megtanítása, abban lenne az igazi megelőzés, hogyha megtanítanánk azt az embereknek, hogy jobban meg tudják élni még azt is, hogyha ha fáj valami, és jobban tudják értelmezni, hogy egy fejfájás az most abból adódik, hogy nem ittam aznap elég folyadékot, vagy pedig abból adódik, hogy nem jó a testtartásom, amit persze nem kell neki eldönteni, tehát nem kell a paciensnek tudni eldönteni, hogy miért fáj a feje, de mondjuk, hogyha az életmódját azt úgy alakítja ki, hogy a munkahelyén betartja ezeket a ergonomikus szabályokat, vagy úgy rendezi be az íróasztalát, hogy beállítja a monitort, a könyökét, a nyakát, a fejét, a nem tudom én miét, az ülés magasságát. Ha tudja és tud arra figyelni, vagy oda figyel rá, hogy megfelelő folyadékot igyon, hogyha a táplálkozásának a mennyiségére és minőségére is oda tud figyelni, hogyha az őt ért stressz helyzeteknek a kezelésére megvannak vannak eszközei, hogy hogyan tudja kezelni, hogyha a kapcsolódás a saját magával az tud olyan mély lenni, vagy olyan minőségű lenni, hogy ha van bármi problémája, akkor azt szavakba tudja önteni, meg tudja fogalmazni, és ne pedig csak ezt a mérhetetlen gyomorgörcsöt vagy szorongást érezze, hanem hogy érezze azt is, hogy én most feszült vagyok, és az egy dolog még, hogy érzi, hanem érez, vagy ki is tudja mondani, hogy én most feszült vagyok, vagy szomorú vagyok, vagy csalódott vagyok, és akkor, hogy ne csak azt érezze, hogy ó, már megint refluxom van, és a gyomorsavam itt van a torkomba. Én ebben látnám, de hát jó, nyilván ez egy ilyen álom, utópia, egy álomkép, mert sehol a világban nincsen ilyen fajta megelőzés, de az biztos, hogy mindennek több irányú hatása van, és amikor azt látjuk, hogy vannak olyan, most nem akarok külfölddel példálózni, de vagy vannak olyan csoportok, akik például rendszeresen kijárnak a természetbe mozogni, akkor az például már a megelőzés szempontjából egy nagyon fontos dolog, mert abban már akkor benne van a légzés, mondjuk már légzés technikát is tehetünk bele, benne van a friss levegő, benne van a izommunka, vagy az állóképességi úgymond tréning, meg benne van egy pszichés terápia, vagy egy ilyen feszültség oldás is.
Visszakanyarodva a fejfájáshoz és annak az értelmezéséhez, tehát arra gondolsz, hogy az emberek képesek legyenek arra, hogy el tudják különíteni a különböző féle fájdalmakat? Tehát, hogy mi a különbség egy fejfájás meg egy másik fejfájás között?
Nem
tehát,
hiszem.
Hogy érezze, hogy van különbség. Tehát, hogy nem elég egy fájdalomcsillapító vagy egy pohár víz, hanem hogy már itt esetleg valami más is lehet a háttérben.
Igen, nem hiszem, hogy ezt egy laikus embernek, tehát nem gondolom, hogy egy laikus embernek a vállára ekkora terhet kellene rakni, hogy neked el kéne tudnod különíteni, hogy mi miatt fáj a fejed. Nem, én csak annyira gondolok, hogy egyszerűen azt, tehát hogy a testnek a jelzéseit, tehát annyit lehet elvárni szerintem, hogy azt érezzük, hogy akkor nekem most pihenésre van szükségem, ételre, italra van szükségem, vagy nyugalomra van szükségem. Nem gondolom, hogy ennél többet tudni kell, vagy pedig pusztán csak annyit elkülöníteni, hogy most orvosra van szükség, vagy elég, ha ledőlök egy kicsit. De hogy ez nem egy egyszer jelentkező fejfájás, hanem egy ismételten visszatérő fejfájás. Tehát a komolyságát, vagy a mélységét, vagy a kiváltó okát, azt fel tudja egy laikus is fedezni, hogy mindig akkor fáj a fejem, ha sokat, nem tudom én, nézek távolba, és akkor ott el lehet gondolkozni, hogy szemészeti probléma van a háttérben, de hogy nem kell az embernek tudni megválaszolni az ő fájdalmainak, vagy az ő panaszainak az okát, hanem tudni kell bízni a szakemberbe, vagy meg kell találni a megfelelő szakembert ahhoz, hogy a kérdésekre aztán a válaszokat is megleljük.
Korábban említetted a lelki oldalát, hogy hogyan vagyunk magunkkal. Vannak ezek a pszichoszomatikus tünetek, amik lelki eredetűleg vélhetően, tehát hogy a fájdalom maga, az lehet, hogy lelki eredetű. Hogy van itt a kapcsolódás?
Minden problémában van egy lelki komponens is. Hogyha testi fájdalom van, vagy testi panasz van, vagy ha már említettem a refluxot, hát így jártam úgy, hogy például oszhatok akkor vele tovább, de hogyha akár egy ilyen belső szervi, tehát egy belső szervhez köthető valami panasz van, tehát fizikai síkon van valami probléma, mindig összekapcsolódnak ezek. Összekapcsolódik a testünkben, összekapcsolódnak a szervek az izmokkal, összekapcsolódnak az idegrendszerrel, összekapcsolódnak a hormonrendszerrel, ugye ott benne van a vérkeringés is ebbe a játékba. Tehát minden összekapcsolódik, és hozzá kapcsolódik az, hogy milyen pszichés, milyen lelki állapotban vagyok, hogy milyen a megküzdési stratégiám, van akinek folyamatosan, tehát ugye van ez a üss vagy fuss, vagy üss vagy menekül, tehát hogy van aki vagy üt vagy menekül, folyamatosan ebben a készenléti állapotban van, de van olyan, akinek a lefagyása a jellemző reakció egy-egy stressz helyzetre, és egy lefagyás az nagyon könnyen és nagyon tartós problémákat tud okozni. De hogy az idegrendszert, és nem csak az idegsejteknek a kapcsolódását, meg az idegnek a burkát, meg tehát, hogy az ilyen fizikális síkon értelmezendő idegrendszeri kapcsolatot kell kihangsúlyozni, hanem a lelki működéseket is, hogy hogyan reagálunk, hogy hogyan éljük meg azt az adott szituációt vagy helyzetet, de mindig, minden pillanatban, minden szervünknek a működésében, minden izmunknak a rezdüléséhez hozzá kapcsolódik a pszichénk is. A mentális állapotunk, a pszichés státuszunk, vagy a lelki alkatunk, Ezek kéz a kézbe, szoros összefonódásba működnek. Úgyhogy ha már hagymahéj, akkor ez ez egy nagyon bonyolult rendszer, nagyon bonyolult hagymahéj, de én nem akarok senkit megijeszteni, mert most magamat hallgatva azért elég ijesztőnek tűnhetek, hogy akkor a gyógyulás az reménytelen, hogyha ennyi sok dolgot meg gondot kell megoldani, akkor ki az, aki képes meggyógyulni. Azért ez nem, tehát nem akarok senkit megijeszteni vagy elkeseríteni. A testünk, az emberi test, meg nem csak az emberi test, hanem a szervezet, az élő szervezet, az egy nagyon-nagyon intelligens rendszer. És van, hogy egy kicsit néha akadálynak vagyok én is képes tekinteni ezt, mert annyit változik egy emberi test vagy egy kezelés kapcsán például annyi változás jön létre, amennyire arra, amennyire az a test képes és készen áll, és nem pedig úgy változik, ahogy én haladni szeretnék, ez néha elég bosszantó az én számomra, de hogy az élő szervezet az pont azáltal, hogy boldogságra és stabilitásra törekszik, és mindig erre törekszik, és van bennünk ez az elemi igyekezet, meg elemi törekvés, ezért a gyógyulásra is törekszik. Tehát, hogy nekem nem kell meggyógyítani senkit. Senkinek nem kell senkit meggyógyítani. Mindenkinek maga kell meggyógyulni, de hogy valójában csak engedni kell a testet, támogatni kell a testet, nem csak a testet, tehát hogy az egész rendszert, vagy az egész embert támogatni kell, és akkor ő fogja tudni, irányítani fogja a folyamatot, és fogja tudni a hagymahéjakat szépen hámozgatni, és felszínre hozni a problémákat.
Tehát, úgy, hogy kicsit jobban igen. kell figyelni magunkra? A testünk jelzéseire?
Jobban kell figyelni magunkra, igen. Csak ez a kérdés, hogy jobban. Tehát, hogy igen, jobban. De ezt meg kell tanulni. Ezt meg kell tanulni. Ez munka, hogy oda tudjunk figyelni magunkra. És ezt mindenki máshogy tanulja meg. Van, aki jogázni jár, úgy tanulja meg, van, aki pszichológushoz jár, úgy tanulja meg, van, aki nem tudom én, hogy tanulja meg.
Manuálterapeutához?
Igen, például, aki nagyon okos dolgokat fog neki mondani, és tehát mindenki más, hogy lehet, hogy meditál, tehát mindenkinek más az útja. Lehet, hogy valakinek nagyon sokat kell meditálni ahhoz, hogy ez a kapcsolódás meglegyen. Lehet, hogy valakinek le kell futni a 3 maratont egy huzamba, hogy megélje. Az útját. Azt hiszem, hogy most eltávolodtam egy kicsit a fájdalomtól magától, de hogy azt szeretném elmondani, hogy nem csak a fájdalom különbözik egyik fájdalom a másiktól, az egyik ember is különbözik a másiktól, és a megoldás is különbözni fog az egyik a másiktól. Tehát nincsenek ilyen univerzális megoldások, meg univerzális gyógymódok, meg olyan technikák, vagy tornagyakorlatok, amik ugyanazt a problémát mindenkinél megoldják, mert nincsen ugyanaz a probléma, tehát hogy maga a probléma sem lesz ugyanaz.
De akkor nagyon fontos az, hogy milyen szakembert találunk magunknak.
Nagyon fontos az is, hogy milyen szakembert találunk magunknak, de hogy valójában az a legfontosabb, hogy azt észre tudjuk venni, hogy egy adott szakembernek a tanácsai, vagy az útmutatása, vagy a terápiája, az milyen hatással van ránk, hogy nekünk erre van-e szükségünk. És nem az óra díjakat kell nézni, meg nem tehát hogyan éljük meg a saját, hogy tudunk odafigyelni a saját testünknek a jelzéseire. Mert hogyha nem jól értékelem a saját testemnek a jelzéseit, akkor nem fogok tudni a szakemberek között sem választani. Mert attól, hogy elmegyek egy kezelésre, az nem terápia. Az csak egy ilyen kóstolás, vagy az csak egy ilyen próbálkozás. A terápia az egy folyamat. Az egy sokkal komplexebb dolog. Ott az akkor tud működni, hogyha a szakember, a terapeuta, meg a paciens egymásra tud hangolódni, és értik egymást, és tudnak együtt dolgozni, mert a gyógyulás az sosem a terapeuta a kezébe van. A gyógyulás az mindig a paciensnek az ütőkártyája, vagy az ő pakliába, vagy az ő kezébe leosztott lapok között van.
Akkor ez nem egy egyszerű feladat, egy egyszerű út?
Nem, szerintem nem egy egyszerű feladat, de hogy egy nagyon, nagyon lelkesítő cél, és egy nagyon kívánt feladat mindenki részéről az, hogy az egyensúlyt megtalálja, meg a biztonságot megtalálja, meg megteremtse a saját környezetébe. Mert ahol van biztonság, ott abban a termőtalajban, vagy abban a közegben tud csirázni, meg növekedni a gyógyulás, vagy a fejlődés. És hát mindenkinek ez a célja, tehát hogy ezért születtünk meg, ez a célunk. És igen, a megelőzés, ha már ugye erről is szó volt, akkor a megelőzés az pont ez lenne, hogy ezt a biztonságot meg tudjuk tapasztalni, és hogy legyen eszközünk ahhoz, hogy a biztonságot ki tudjuk alakítani. Mert hogyha azt a saját magunk biztonságát, hogyha azt meg tudjuk teremteni, akkor meggyógyulunk. Akkor nincs értelme a fájdalomról kérdéseket feltenni, vagy a fájdalomról beszélgetni, mert nem lesz fájdalom, vagy ami lesz, azt két torna gyakorlattal kezelni lehet. Thank you.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Béke Firita gyógytornász, manuál terapeutával beszélgettünk a különböző eredetű fájdalmakról, azok lehetséges kezeléséről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és technikus kollégám Nátrán István és az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!